Kedves gyülekezet, jelenlévők és az igehirdetést felvételő hallgatók, ma a Szent Háromság ünnepe van az egyházi rendben, és a mai igénk Ézsaiás könyvének a hatodik részében található. Elolvassuk az egész fejezetet, ez 13 vers, ezt találjuk itt a Szent Igében, amely esztendőben meghalt Uziás király. Láttam az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindeniknek 6-6 szárnya volt, 2-vel orcáját fedte be, 2-vel lábait fedte be, és 2-vel lemege. És kiáltott egyik a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondtam, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám lekült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett az oltárról, és illette számot azzal, és mondta, imé ez érintette ajkaidat, és valóságot eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és kimenjen el nékünk. Én pedig mondtam, mihol vagyok én, küldj el engemet. És mondta, menj és mondd ezt a népnek, hallván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek, kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dúd be, és szemeit kent be, ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondtam, meddig lészel ez, Uram? És mondtam, míg a városok pusztán állanak, lakos nélkül és a házak emberek nélkül, a föld is puszta észel. És az Úr az embert messze elveti, nagy pusztaság részen a földön, és ha megmarad még rajta egy tizedrész, ismételten elpusztul ez is, de mint a terpentinfának és cserfának törzsük marad kiválgatás után, az ő törzsük szent mag részen. Kedves gyülekezet, nem könnyű fejezet ez, mint ahogy sok más bibliai szakaszon is, nehezen boldogulunk, és az alatt a rövid fél óra alatt, ami a szakasz megértésére nekünk most rendelkezésünkre áll, hát nem tudunk kimerítő magyarázatot adni mindenre, de az is jó, ha bizonyos fontos pontokat megragadhatunk és tudatosíthatunk magunkban. Éppen beszélgettünk nemrég Biblia ismeret órán, főiskolán arról, hogy amikor olvassuk a Szent Igét, akkor óvatatlanul is mindig három dologra kell figyelnünk. Az egyik, hogy mit mond nekünk a Szent Ige Istenről. A másik dolog, hogy mit mond rólunk. És a harmadik, hogy van-e benne valami mozgósító üzenet. Mit kell tennünk? Nos, ez a fejezet klasszikus példa mind a három dologra. Akár azt is mondhatnánk, hogy ez a három lépcső, ez a három lépés, amivel ma reggel foglalkozhatunk. Mit mond ez a mi szakaszunk Istenről? Hát a proféta, akinek az elhívása csak itt a hatodik fejezetben olvasható, már komoly, súlyos lény proféciák eddig is elhangzottak, de most végre beszélhetünk arról, hogy Isten hogy hívta őt el a szent szolgálatra. Azt állítja, hogy a templomban lévén ő látta az Urat. Na most mindjárt bajunk van ezzel a kijelentéssel, mert azt állítja Mózes is második könyvében, de másik is találkozunk ezzel a gondolattal, hogy Istent nem tudjuk látni. Nem látható, megsemmisítő lenne az ő jelenléte. vannak dolgok, még ugye a látni vágyó napra nem tekint, mondja a költő, vannak dolgok, amiket hát nem tudunk károsodás nélkül látni, pedig teremtmények, a teremtett világ bizonyos része, de olyan hatással vannak úgy belénk, égnek, hogy vagy fizikailag ártanak nekünk, vagy amikor lelkileg. Nem életlenül vannak ott a filmek mellett számok, írva, hogy 12 éven aluliaknak nem ajánlják, vagy van egy kis piros karikában egy 18-os, ami azt jelenti, hogy csak felnőttek, néha bemondják a hírek közt azt is, hogy most olyan felvételek következnek, amik próbára tehetik az embernek az idegeit, mindenki a saját felelősségével nézze meg a képsorokat. De hát persze ezek csak mulandó dolgok, megrázó felvételek esetleg. Hogyan volnánk képesek akkor a tökéletes, a szent, az amit láthatottan Istent megpillantani. De érdekes az, amit itt beval, föltár előttünk a proféta, hogy mi is az, amit ő látott. Azt mondja, hogy láttam az Úrnak a palástját, ami betöltötte a templomot. Valójában az eredeti szövegben a közösének a peremét említi a Biblia. Különös hely, amin főpap köntösén csengettyű és gránáta volt, ez a köntös szegély, az, amit egy új szövetségi történetben a nőgyászati problémákkal küzdő nő meg akar érinteni titokban, hogy meggyógyuljon gyógyíthatatlan betegségéből. A köntös szegélye, amit sokszor a farizeusok megszélesítenek, az a kötelességeinkre, az irgalmasságra emlékeztet bennünket is, és hát talán nem véletlen, hogy azt mondja a proféta, hogy az Úr köntösének a szegélyét láttam. Na most az Urat láttam, vagy csak a köntösének a szegélyét? Ez a kérdés. És akkor megint azt mondom, hogy ismerjük mi ezt, hogy valakit apró jelekből próbálunk azonosítani. Ez nem lehet másé, csak az övé. Legyen az egy híres kalap, vagy sétabot, vagy egy bajuszforma, vagy egy lábnyom, új lenyomat, egyéb ránk jellemző minta, nyálminta és egyebek. Nem láttuk az egész embert, de minden kétséget kizárólag ő ott volt. Látjuk-e az ő köntösének a peremét, az irgalmasságnak a lehetőségeit? Az irgalmasság éveit hirdette meg a pápa ebben az esztendőben. Sajnos Magyarországon az irgalmatlanságnak az éve volt ez. Mindent elkövettünk azért, hogy ne kelljen irgalmasságot gyakorolnunk. A menekültek fölé, hogy nem láttuk meg az Úr palástjának a peremét? És amikor a Szent Háromság titkát is pontszolgatjuk, akkor ugye abban a főszemély az első, aki nagyobb nálamnál mondja, Jézus, az Atya, mivel azonosítható ő? Nem mással, mint hogy ezt a világot szerette. Nem mással, mint azzal, hogy tökéletesre teremtette a maga mulandóságában is a világot. Nem másban ismerhető fel, mint hogy ő az abszolút érték és mérték szent, ez azt jelenti, hogy elkülönítettem minden más ulandó dologtól, ő kikezdhetetlenül tökéletes, és ezért mindent hozzá mérhetünk. Ezért zavar bennünket a cseppkiben kinek-kinek kénye kedvére hozott törvény, mert az azt sejteti, hogy vannak olyanok, akik fölötte állnak a törvénynek, a rendnek, pedig a törvények felett egyedül Isten áll, az egyetlen, aki szent. És mi ezeket valahol a lelkünkbe oltottan, a lelkiismeretünkben tudjuk, jól tudjuk, hogy az ő köntösének a pereme, az az ő köntösének a pereme, és hogy az milyen értékeket őriz, ami számunkra szent és teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Még egy dolgot említ itt a próféta, ami mellett érdemes megállnunk, hogy ő a seregeknek az ura. Ez nem azt jelenti, hogy ő egy hadisten, egy vonul fegyverrel, vértől csöpögő karddal, felvértezve a katonák előtt, hogy erre gondolt volna Kölcsei, amikor a himnuszt írta és fohászkodott hozzá, hogy küldj feléje védőkart, ha küzd ellenséggel, valaki nagyon kedvesen megemlítette, hogy de hát akivel szemben mi az Úrnak a harciasságát várnánk, az ugyanezért imádkozik. És az én ellenségem az nem az Úrnak az ellenség, akkor ő most kinek a pártjára álljon, ami küzdelmeinkben. Szóval ő nem egyik vagy másik oldalra fegyvereivel és végtelen erejével odahívható hadisten, hanem azt jelenti ez, hogy seregek ura, hogy minden kategóriában, minden teremtett lény és valóság engedelmeskedik neki, és azért működőképes a világ. Ki a maga szerepében felismerhető és kezelhető? A krokodillal nem érdemes játszani. Nem azért, mert rossz természetű, gonosz, nem így van, hanem mert ő neki van egy szerepe. Sosem fog, mint a vadgalom a faágon bugni és ellágyítani a mi lelkünket, hanem veszedelmes látványt fog mutatni, és már néhányszor kipróbálták oktalan emberek, hogy beledugják a fejüket a szájába, mert milyen izgalmas, borzolható dolog, hát nagy hiba volt gyakran. De nem azért, mert ő rossz indulatú és gonosz, hanem a seregeken belül neki van egy szerepe, amihez hű, és a világ úgy biztonságos, hogy mi tiszteljük a Teremtőnek azt a döntését, amivel ezt a szerepet a krokodilnak kiosztotta, és hasonló a helyzet a szúnyokkal, a teremtett világ többi élőlényével, a hangyával, olyan állatokkal, amelyeket a Biblia példaként állít olykor az ember elé, egyik se gonosz vagy önző, nem kell eltaposni, nem kell feleslegesen üldözni. Lehet, hogy harcunk van vele, de ő is élni akar, és ő is végzi a maga furcsa munkáját, és hát nem nekünk, hanem a mindenható Istennek ad számunk. De ugyanígy van a nem szerves dolgokkal, a kövekkel, a hegyekkel, a fizika törvényeivel, minden teremtett dologgal, ők is Isten seregének a részei a maguk helyén. De ugyanígy a mennyei seregek, az angyalok, akik teljesítik a mindenhatónak a parancsait. Egyetlen egy teremtmény lóg ki a sorból, az ember. Az ember, aki bizonyos tekintetben alulmúlja a szamarat és az ökröt is, mert épp ez az Ézsaiás mondja, hogy a szamár ismeri a gazdáját, az ökör, az ő urának a jászlát, és alkalmazkodnak ehhez, de az én népem nem ismer engem. Ezért szól a Biblia arról, hogy Isten szerelemmel udvarol az embernek, hogy megpróbálja a maga pártjára állítani. Ő nem csinál úgy, mint a magukról megfeledkezett diktátorok, hogy engedelmességet követel mindenáron, csak mert jobb pozícióban van, mint mi. Ő tárgyal. Ő udvarol nekünk. Ő a szeretetnek ezzel a furcsa, kikezdhető, visszautasítható gesztusával közeledik hozzánk. Neki lehet nemet mondani. miért mondta ránk nemet? Arra vár, hogy csatlakozunk az ő seregeihez önszántunkból. A szamár, az ökör, a krokodil és a többiek, akikről beszéltem, nem egyéni döntés alapján, hanem ösztönösen csatlakoznak az ő seregeihez. Mi vagyunk egyedül azok, akiknek döntést kell hoznunk. Vannak udvariatlan igék is, amelyek azt mondják, hogy ha ezt a nagy lehetőséget nem ismerjük fel, akkor csupán a biológiai teremtettségnek vagyunk részei. Nem különbözünk a teremtett világ más egyedeitől, amelyeket hát hol megesznek, hol előnek, hol elszenvedik támadásaikat. De Isten szeretné, ha mi személyes, komoly, felnőtt döntést hoznánk a mellette való kiállásról. Szóval látta a proféta az Urat, az út palástjának a peremét, és nem tudott másra gondolni. Itt van Isten. Még más lényeket is látott, szeráfokat, akik ott álltak a trónuson ülő Isten, az Úr fölött, a szeráf, a száraf héber szóból származik, ami egy ige azt jelenti, és ugye a szeráf egy égétől képzett főni, azt jelenti, hogy égetni. Tehát valami tűzlény, valami lángoló jelenlét van az Úr körül, lebegnek, befedik arcukat, mert Isten szent, befedik a lábaikat, mert szemérmeseknek kell lenni, a szent és tökéletes Isten előtt és kétszárnyakkal pedig lebegnek, és ezt kiáltozzák egymás között, szent, szent, szent az Úr, és teljes mind a széles földező dicsőségével megrendül a háznak, a küszöbe betelik a ház füsttel, szóval nem tud másra gondolni Ézsaiás, mint hogy itt van az Isten, jelen van, és övé minden hatalom és dicsőség. Ezt tudjuk Istenről. Mi a második tapasztalatunk, vagy üzenetünk ebből a szakaszból? Az emberről. Hát azt mondja Ézsaiás önmagáról, hogy ebben a pillanatban, ebben a szent légkörben elkezdett jajgatni. És rögtön egy konkrét dolog jutott eszébe, mert Isten jelenlétében nem tudatlan, alaktalan félelmek fognak el bennünket, hanem az ő szent jelenlétében konkrét problémáink világosodnak meg, konkrét dolgok, ügyek, amik elválasztanak tőle. Tehát nem úgy van, hogy az Úr megjelenik, és akkor mi összeroskadunk, és elkezdjük ostorozni önmagunkat, lebecsüljük önmagunkat. Ez nem okoz örömöt az Úrnak, mert ő nem azáltal hatalmas, hogy mi meg olyan picik vagyunk, és olyan gyarlók. Nagyon sokan vannak, akik azt gondolják, hogy azt várja tőlük az Úr, hogy most akkor ócsárolják önmagukat. Miért? Nincsen erre semmi szükség, de arra igen, hogyha van valami konkrét probléma, amit tőle elválaszt, azt felismerjük. Mit ismert fel a proféta? Jaj nekem, mert szennyes szájom van, tisztátalan ajkú vagyok, és az egész nép, amely között lakom, ilyen. Nem szokás ilyesmit beismerni, hencegni szokás, mindig ők általában nagyokat mondani szokás, hogy hadd hallja az egész világ. Tegnap belehallgattam egy rádió műsorba, ahol a riporter másokkal beszélgetve megkérdezte, hogy ki, hogy láttátok az elmúlt hét eseményeit, mert én, mondta ő, az elmúlt hetet az ordító egér hetének láttam. És arról kezdett beszélni, hogy mi mindent kiáltottunk, mi a föld négy tája felé üzentünk, mondjuk Amerikának, az Uniónak, hogy a nagyobbakat említsem, a kicsik beszélve. Jaj nekem, mert nagyokat mondok, jaj nekem, mert hamis beszédeket mondok, nem igaz. Az, amit mondok, a szavaim arra valók, hogy a valódi szándékaimat elrejtsem. Jaj nekem, mert hencegek, jaj nekem, mert megbántom az én felebarátaimat és becsapom őket. Jaj nekem, mert gúnyolódom, megsebzek másokat. A szavaimmal, jaj nekem, mert hamis tanúbizonyságot teszek, jaj nekem, mert hízelgek másoknak. És hosszan folytathatnám a sort, és mondhatom azt, hogy nem véletlen, hogy ott van előkerülő helyen a 10 parancsolatban, hogy ne tégy felbarátod ellen hamis tanúbizonyságot, ami nem csak azt jelenti, hogy a bíróságon esküdj meg arra, hogy csak a valóságot, az igazat és a teljes igazságot mondod, mert minden ide tartozik a tapnyalástól kezdve a kétértelmű beszédig, a hiába való haszontalan fecsegési pletykáig. Szóval jaj nekem, mert nagy bajok vannak. Ugye miért olyan nagy ügy az, hogy az ember mit mond? Ugye ez visszavezethetjük arra, hogy a Biblia azt mutatja be nekünk, hogy ha a megfelelő hang megszólal, akkor akár egy világ teremtődik. Hogy valójában Isten hogy teremtette a világot ezen kívül, amit mi a magunk természettudományos eszközeivel vizsgálni tudunk, nem azzal foglalkozik a Biblia, hanem azzal, hogyha valaki kimond valamit. Ezért olyan fontos, hogy az esküt, a fogadalmat, azt komolyan vegyük. Ha nem tudjuk komolyan venni, inkább ne mondjuk ki. Mert ha kimondjuk, akkor az már tett. Annak története lesz. Nagyon fontos, hogy mi mellett kötelezzük el magunkat. Ha gondoltam is, nem jött ki a számom, mondja a Zsoltár író. És amikor Pál a római levélben Izrael kiválasztásáról beszél, ott is azt mondja, hogy Isten nem bánja meg, amit egyszer kimondott. De ide tartozik az is, hogy Isten szerette, bátorította, megváltotta a világot, üdvösséget üzent neki. Ez is azért vehető komolyan, mert ő, ha egyszer kimondta, nem fogja ezt visszavonni. Nekem kell ezt elhinnem és magamévá tennem, mert ez valóság. Nem kell én gyötörnöm, hogy Uram, bocsáss meg az én bűneimet. Én nem bocsátotta. Uram, könyörülj rajta, könyörült rajta. Uram, adj nekem üdvösséget, megígérte. De az a kérdés, hogy én miért nem veszem komolyan? Hát azért nem, mert magamat sem veszem komolyan, a saját szavaimat sem veszem komolyan. Jaj, nekem elvesztem. Ez az én képem ebben a kis szakaszban. Te ott van ennél a második pontnál, az a vigasztaló üzenet is, hogy jön a szeráf, az égető, a tűzlény, fog egy parazsat fogóval, emberek vagyunk, és emberi képeket kell használni. Ez az oltárnak a tüze, ami nem éget el, de megtisztít. És azt az üzenetet hozza az Úrtól, hogy ez illette ajkaidat, hamisság, hogy eltávozott és bűnöd elfeleztetett. Mit csinált Ézsaiás, hogy ez bekövetkezzék? Nem csinált más, csak jelen volt és hagyta, hogy ezt végezzük, hagyta az Úr a szeráf közreműködésével. Hogyan juthatunk mi tiszta, szent, élő hitre, új életre? Mit kell ezért tennünk? El kell fogadnunk azt, hogy itt valami olyan történhet, és erre a harmadik pontunknál majd még muszáj visszatérnünk, valami olyan történhet, aminek a feltételeit Isten maga biztosította a mi számunkra. Az ő kegyelme által lehetséges. Szent Háromság második személye itt bukkan fel, Istennek a báránya, aki magára veszi a világ bűnét. Ez, hogy a te hamiságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett, ez egy isteni döntés, az igazán nyilvánításnak a döntése, amit én nem tudok kimunkálni, kiharcolni. Isten az, aki ezt megteremtette a számomra, ő véghez viheti bennem, ha én nem állok ellen neki. De mi a harmadik dolog? Ugye azt mondtam, hogy mindig azt keressük, hogy van-e valami tenni valónk. Tehát a harmadik személynek a Szentlélek, akinél szintén azt kérdezzük, hogy mi végre is kapjuk mi Istennek a Szent Lelkét, Pünköst ünnepén együtt vannak a tanítványok, teljes tanástalanságban, nem tudják, hogy folytatódjék az ő történetük, akkor jelennek meg ezek a bizonyos lángnyelvek felettük, és mi lesz az eredménye ennek a napnak, azon kimennek az utcára. Oda mennek az emberek közé, és elkezdik hirdetni az Isten országát. Mit olvasunk itt? Az Úr rögtön megszólal azután, hogy ez a feloldozás megtörtént, és azt kérdezi, kit küldjek el, ki megy el nekünk. A válasz jön rá, itt vagyok, tégy velem, amit akarsz, küldje engemet. Olyan sok hívő ember megreked ebben a második fázisban. Olyan boldog, hogy bűnei megbocsátottak. Olyan boldog, hogy többé nem kell szégyenkeznie és gyötrő lelkismert furdalással érnie. De valahogy egész életén át elmarad ez a harmadik dolog, ez a következő lépés, hogy kimondjuk, Uram, hát akkor most már használj engem valamire, ha megtisztítottad a számot, küldj, ha akarsz, mit akarsz, hogy cselekedjek. Igen, kit küldjek el, ki megy el nekünk, én pedig azt válaszoltam, itt vagyok, küldjelek. Muszáj beszéltünk arról is, hogy mi ez az üzenet, amivel elküldi őt az Úr. Mert kicsit meghökkentünk, remélem legalábbis, hogy miközben én itt olvastam a szöveget, akkor fölkaptuk a fejünket, mert miféle küldetés ez, hogy kövérítsd meg a nép szívét, dugd be füleiket, szemüket kend be, hogy ne lásson, ne halljon, ne értsen, meg ne térjen, meg ne gyógyuljon. Miféle küldetés ez? Elmenni, és az embereket olyan helyzetbe hozni, hogy ki ne tudjanak belőle törni, meg ne tudjanak térni, kárhozzanak el, fejezzük be a gondolatot, mert azt képzeljük, hogy erről szól ez a dolog. De azt is ismerjük Istennek azt a módszerét, hogy mi használunk a hétköznapi életben is, hogy felingereljük a másikat, a másik természet, hogy csak azért is a jót tegye. A védőoltások egy része arról szól, hogy belénk fecskendezik a legyengített kórokozót. Miért? Hogy arra serkentsék az egészséges szervezetet, hogy kezdjen el küzdeni ellene. Ha Isten próba elé állít minket, az nem azért teszi, hogy elbukjunk, hanem hogy elkezdjünk harcolni ellene. Foglalkoztat az a kérdés, hogyha Isten van és jó, akkor miért van betegség, miért van szenvedés, miért van bűn ezen a világon? Nem ezzel a kérdéssel foglalkoz, hanem most megint megbotránkoztató dolgot mondok. Isten azt akarja, hogy bizonyítsd be, hogy te jó vagy nála. Felelősebben gondolkozol. Ja, hogy ő neki nem megy, hát akkor itt van előtted a világ. Bizonyítsd be, hogy lehet. Láss hozzá, teremts békét először legalább a saját családodba, és ne azon gondolkozz, hogy miért vannak háborúk. Miért nem avatkozik be Isten? Hát teremts békét a magad családjába. Kezd el kicsibe, Hidd el, hogy Isten majd minden emberben elvégzi azt, amit benned vagy példát. Erre is vége lesz a világban a háborúskodásnak. Vajon felingerelhetném az én atyám fiait, akik testvéreim test szerint mondja Pál, és kicsit arra utal, hogy amikor jönnek a pogányok, és megszégyenítik a szövetségben, Istennel örök szövetségben lévőket, és azt mutatják, hogy ők teljes szívből igyekszenek megtalálni az Urat, akkor kénytelen szégyenkezni a birtokon belül lévő, és arra gondolni, hogy hát nehogy már a pogányok elvigyék tőlünk ezt az áldást. Ebben reménykedik Pál. Mondhatnánk így, hogy az üzenet erről szól, hogy mond nekik, hogy nem fogtok úgyse megtérni. Tudjuk persze azt a módszert is, amikor valaki a biztatás által döntésre jutni. De van, akinek az kell, hogy ti az emberek, mondják a proféták is, ti mindig az Isten akarat ellen törekedtetek, István erre hivatkozik szintén az első vértanú. Vajon le tudja-e vetni a párduca bőrének foltosságát, üzen az Úr a profétán keresztül. Hát ha ez nem következhet be, akkor ti se tudtok megtérni, vagy. Vajon a szeretsen le tudja-e mosni a bőrének sötét színét, nem tudja, így ti se tudtok megváltozni. Hát a felébről a szívbe, de Uram, mégis akarok. Vagy ott van az a történet, amiben a szíriai asszony könyörög a lányáért, és Jézus azt mondja, hogy nem ő a fia kenyerét elmenni, és az embereknek vetni. Végig lehetne egy sértődni, de az asszony azt akarja, hogy meggyógyuljon a gyereke. Akarod-e, hogy valami komoly, tisztességes dolog történjék, akkor nem mondd azt, hogy jó, hát ha te így mondtad, akkor rendben van. Akkor becsukom a szemem, befogom a fülem, és a szívemet elzárom előre. Nem akartál esetleg ebben a hihetetlen mennyi gazdagságban részesedni? A módszer hol ilyen, hol olyan. Fel akar ingerelni arra az Úr, vagy erre küld minket, hogy ne nyugodjunk bele az emberi passzivitásba. Van a nagy vacsoráról szóló példabeszédben szintén egy ilyen meghökkentő mondat, amikor azt mondja a gazda, hogy kényszerítsetek bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Megint csak a múlt héten valakivel beszélgettem, aki ezen meggotránkozott, és úgy látta, hogy na, ez az, ami az egyházak működéséből neki nem kell, hogy őt halálra szekírozzák a térítgetéseinkkel, de nem erre gondol. Ott az Úr egyszerűen arra, hogy minden eszközt ragadj meg, hogy a passzivitás valahogy felold, hogy valahogy elért, hogy az emberek akarjanak megszabadulni bűneikből, akarjanak eljutni a Szent Istenhez, mert, és így fejeződik be ez a szakasz, nagyon megrázó képekkel, nagyon félelmetes üzenettel, akár az egész Föld kiirtathatik, az egytized is megszűnhet, de ha teljesen megsemmisülne is, egy nagyon egyszerű, nagyon triviális példát hoz itt a proféta, ez a bizonyos terpentinfa vagy cserfa, mondhatnánk az akácfát is. Nem tudom, láttuk-e már valaha, nem mindenki él a növények közelébe. Szóval, ha egy élő akácfát kivágunk, akkor nem az szokott történni, hogy akkor tudomásul veszi a tönk tuskó, hogy hát fölül levágták a fát, hanem vadul elkezd nőni újra. Előbb csak bokor lesz azon a tönkön, és nőnő, és kiírthatatlanul újra éled. Szóval Isten nem a végső leszámolásban gondolkodik, és akkor is, ha elküld arra, hogy provokáljuk ezt a világot a világ üdvözítésében, az újrakezdésben, az örök életben gondolkodik. Láttam az Urat, láttam én, láttam őt, elég nekem kapalást a szegényét, láttam ő az. Csak őt tudom azonosítani, de világnak, ennek az életnek mindazon kihívásában, amiben Isten számítani akar rám. Köszönjük, Uram, hogy kiválasztottál bennünket.